Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 42. számú Zsoltárunkat. A 42. számú Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő heti alkalmaink hétfőn este 6:30-tól a fiatal felnőtteknek lesz bibliaórája, kedden délelőtt 10 órától asszonyóra, kedden 6 órától, este 6 órától férfi óra, szerdán este 7 órától a kórus próbál, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, este 6 órától a kisifi tartja bibliaóráját. Pénteken 5 órától a legkisebb ifjúsági körünk, és szintén, kivételesen, 5 órától a nagyobbik ifjúság tartja alkalmát. Szombaton 10 órakor konfirmációt tartunk, vasárnap 10 órától istentiszteletet, gyermekistentiszteletet, 11:30-kor pedig az énekkar próbál. Ma este 6 órától az erzsébeti esték keretén belül Madács Imre ember tragédiájáról hallhatunk előadást. Takaró Mihály irodalomtörténész úr tartja ezt az alkalmat. Jöjjünk és hívogassunk, a részvétel ingyenes. Szintén hirdetem, hogy március 7-én hétfőn este 6 órától a Csiliben Takaró Mihály úr tart előadást Magyar költők útkeresése címmel. Érdeklődni Takaró Szulamitnál lehet. A választói névjegyzéket kitettük közszemlére, az Úr asztalára tessenek megnézni. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Zámbó Andrásnét, aki 67 esztendőt élhetett. Isten adjon végasztalódást a közénk érkezett, hátramaradott gyászolók testvéreknek. Az Úr Jézus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Most Takaró Károly lelkipásztor úr, gyülekezetünk volt lelkipásztorának egy igehirdetését hallgatjuk meg felvételről. Erre készülve énekeljük 426. számú dicséretünk mind a 4 versét. A 426. számú dicséretünk első verse így kezdődik, már keresztem várra vettem, s érted mindent elhagyok.
Thank you.
Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az 5. rész első 10 versét. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzá menének az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekszők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörüljünk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked az ígét, minden mondatot, amit a mi épülésünkre, tanításunkra mondtál. Köszönjük a vígaszt, a feddést, a bűnbánatra vivő igéidet. És köszönjük neked a testé lett igét, az Úr Jézus Krisztust. Áldunk és magasztalunk ő érte, édesatyánk, és a benne kapott, tőle jövő ajándékaidért. Kérünk is téged ma, hívunk gyászoló testvéreink közelébe, hívunk a sírókhoz, a megtört szívűekhez és a távol lévőkhöz. Olyan sok beteg testvérünkről tudunk, hozzád emeljük szavunkat, Istenünk, kérve, hogy látogasd őket a betegség, a szenvedés, a fájdalom óráiban, gyógyítón, reményt hozón. És könyörgünk mai igehallgatásunkért is, azért, hogy nyisd meg szívünket, értelmünket, készíts önmagad számára helyet. A Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet és az énekkar szolgálatát hallgassa meg. Énekeljünk mi is, keressük ki igehirdetésre készülve a 154. számú dicséretünket. A 154. számú énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kedves testvéreim, mai témánk Jézus Krisztus úgynevezett boldog mondásainak egyike. Egyetemes emberi tulajdonság, emberi vonás a boldogság utáni vágy. Minden ember boldog szeretne lenni. És jól tudta ezt a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, és azért mondta el ezeket az úgynevezett boldog mondásokat, amelyek azonban meghökkentőek, mert kivétel nélkül ellentmondani látszanak az általános emberi váradalmaknak, ilyen ez a mai igénk is. Elmondom újra, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ha megkérdeznélek itt most egyenként mindnyájótokat, akik itt vagytok, hogy mi lenne a számotokra szükséges ahhoz, hogy ti boldog emberek legyetek? Akkor egész biztos, hogy nagyon érdekes válaszokat kapnék. Gondold csak el, aki most itt vagy, az Úr Jézus Krisztus állna itt a helyembe, és azt kérdezné, te ember, mondd meg, mi kell neked ahhoz, hogy te boldog légy. A legtöbben azt mondanák, hogy Uram, hallatlanul sok pénz, mert az életet a pénz irányítja. Pénzért meg lehet venni a boldogságot, pénzért át lehet hágni az áthághatatlant, sokszor még a törvényt is. A pénz kihozza a börtönből a rabot, és így tovább, és így tovább. A pénz nélkül boldogtalan az ember, és a pénz végső soron mindent megold. Aztán aki beteg és hordozza a betegségnek a súlyos terhét, biztos azt mondaná, Uram, ha én még egyszer egészséges ember lehetnék, én lennék a legboldogabb ember a világon. Aki magára maradt és árva egyedül való életet él, az azt mondaná, ha még egyszer lenne valaki mellettem, a férjem, a feleségem, aki a temetőben van, akkor én boldog ember lennék, de így egyedül nagyon nehéz, nagyon terhes az élet. Az idős ember lehet, hogy visszaálmodná a fiatalságát, és azt mondaná, ha én még egyszer fiatal lehetnék, és elfelejti, hogy fiatal korában se volt boldog. Mert ha megkérdezem ezeket a mai fiatalokat, vajon tökéletesen boldogok vagytok-e, nyilván mindjárt azt mondanák, hogy nem. Vagy talán igen sok köztük az, aki boldogtalannak vallaná magát. Egy rablógyilkostól, aki kegyetlen bestialitással megölt egy idős házas párt, a vizsgáló bíró megkérdezte, hogy mondja meg, hogy miért tette ezt a szörnyű dolgot. És az egyszerűen lakonikusan ennyit mondott, hogy boldog akartam lenni. Szinte naponként találkozunk a híradásokkal, hogy amikor a börtönből kikerül egy 8-10 évet ott eltöltött rab, akkor újra elkezdi az abba hagyott munkáját, és összegyűjt egy csomó pénzt, és egyetlen éjszaka elkölti széjjel szórja, mert boldog akar lenni. De vajon boldog lesz az ember minden áron? Vajon nem túl nagy ár ez a boldogságért, és vajon meg lehet vásárolni a boldogságot ezeken az árakon? Milyen árakat fizetnek az emberek a boldogságért? 20-25 éves házasságok bomlanak föl, mert az egyik fél kijelenti, hogy most már boldog szeretne lenni. Mert most megtalálta az igazit. Megfáradt házas életekben vallanak a házastársak arról, hogy az egész életük boldogtalanul pergett le. Hogy alig volt egy boldog napuk. Van, amikor Isten ezeket a boldogságról szóló vágyálmokat ideig, óráig valóra váltja, és olyankor kiderül, hogy a boldogság valójában kékmadár. Az a mesebeli kékmadár, amelyik után mindig utána kap az ember, de amelyik mindig az utolsó pillanatban kiröppen a kezei közül. És egy egész életet tölt el az ember, hogy kergeti ezt a kékmadarat, amelyik gyakorlatilag elérhetetlen. Utolérhetetlen. Csalóka játékot űz csupán az ember életével. Testvéreim, azért csalódunk mi annyit ebben az életben, az Isten ígéje szerint is, mert a boldogságot nem ott keressük, ahol megtalálható. Nagyon kevés ember az, aki jó helyen keresi a boldogságát a szívnek. Istennél, az Úr Jézus Krisztusban. Erre nagyon kevesen gondolnak. Vagy el sem is hiszik, hogy nem lehet boldog egy emberi élet Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül. Még akkor sem, ha annak látszik. Nem véletlen dolog az, hogy ezekben a boldog mondásokban Jézus úgy élére állítja ezt a problémát, és a dolgoknak a legmélyére nyúl le. Ímé most is milyen ellentmondásosnak hat Jézusnak ez a mondása, hogy azok a boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Meglepő tanítás ez, és az emberi természetünk, meg az emberi logikánk perbe is száll vele. Hát hogyan lehet boldog ember az, aki sír? Hát sírni akkor szoktunk, amikor fáj az ember szíve. Sírni akkor szoktunk, amikor elveszítünk valakit, akit nagyon szerettünk. Sírni igazán egy koporsó mellett tudunk, amelyikben az édesapánkat vagy az édesanyánkat temetjük el. Én talán sohasem sírtam olyan mélyről fakadó sírással, mint amikor tőlük kellett elbúcsúznom. Igen, fájdalmas dolog az, amikor sír az emberi szív, amikor könnyek vannak a szemünkben, sírunk akkor, amikor csalódás ér bennünket, amikor elhagy bennünket az, akit szerettünk, az, akiben bíztunk, amikor egyszerre összeomlik körülöttünk minden, egy csodálatos, szép világ, amelyikben éltünk, és rá kell döbbennünk a valóságra, hogy mindez egy Potemkin falu volt, egy látszat volt, egy hazugság volt, hogy nem volt igaz egyetlen szó a hűség nyilatkozatból. Hány emberi szív tudná ezt elmondani, hogy egy fél életen keresztül hazudott a társam, a férjem vagy a feleségem. Igen, ilyenkor sír. Ilyenkor szokott sírni az ember. S olyan boldog ez a síró emberi szív. Sokszor találkoztam azzal a hamis állásponttal is, hogy a sírás, a könny az nem illik a férfi emberhez. Egy férfinak nem illik könnyezni. Nos hát, testvéreim, hadd mondjam el, hogy az Úr Jézus Krisztus is sírt. Sírt, emberi könnyeket sírt. Könnyezett, amikor látta a népének az eljövendő tragikumát. És sírt egy hűséges szívnek a koporsója mellett, amikor Lázárt, a kedves Lázárt, föltámasztotta. De sírt a sírókkal. És örök példát adott annak, hogy kereszténynek lenni annyi jelent. Megtanulni sírni a sírókkal. Ez a nehezebb dolog. Sokkal könnyebb örülni az örülőkkel, mint sírni a sírókkal. Megosztani valakivel a fájdalmat. Tudjátok, mennyit jelent ez? Levenni valamit a másiknak a terhéből. Az együtt sírás azt jelenti, hogy egyszerre megkönnyebbül a másiknak a terhe. Fele olyan nehéz sem lesz már a kereszt, mint volt. Sírt az Úr Jézus Krisztus Lázár sírjánál, de nem sírt a kereszt alatt, és nem sírt a kereszten. Vannak emberek, akik nem tudnak sírni. Én beszéltem már emberekkel, akik azt mondták, hogy higgyem el, hogy ez az ő tragédiájuk, hogy nem tudnak sírni. De sokan elmondták, hogy olyan jó lenne kisírni valahol valakinek a vállán a szívemnek a fájdalmát. Az is előfordult, hogy valaki bejött a lelkészi hivatalba, és nem mondott semmit, csak a vállamra borult és sírt. Sírt. És én tudtam, hogy itt én most ennek az embernek a terhét átveszem magamra. Vannak emberek, akik nem tudnak sírni, nem azért, mert a könnyeik fogytak el, hanem mert beteg a szívük. Akiknek a lelkében az érzelmek megkövültek. Vannak ilyen emberek, akiknek a szívében, a lelkében az érzelmek meg vannak kövülve. Mint ahogy betegség az, akinek az epéjében, vagy akinek a veséjében egy kő képződik. Súlyos betegség. De ez az orvos hozzá tud nyúlni, ezt az orvosi kés el tudja távolítani. De akinek a lelkében van egy ilyen kő képződmény, az csak az áldott orvos, az Úr Jézus Krisztus tudja onnan eltávolítani egyedül. Boldogok, akik sírnak, akik tudnak sírni. Nem mindegy az, hogy ki miért sír. Itt arról a sírásról van szó, amikor valaki meg tudja síratni a bűneit, a tévedéseit, a hibáit, az elrontott életét. A fiataloknak volt egy műsora közelmúlt, talán tegnap előtt, mindegy, ahol a fiatalok arról vallottak, hogy hol rontották el az életüket. És én ott láttam könnyeket egykor híres, nagyszerűen induló fiatal kislánynak a szemébe. aki elmondta, hogy valahol elrontotta az életét, és kimondott egy rettenetes szót, azt, hogy helyrehozhatatlanul. Testvéreim, a keresztény ember nem ismeri ezt a szót, hogy helyrehozhatatlan. Mert aki tud sírni, ott nincs baj. Ott még minden rendbe jöhet. A bűnbánatnak a könnyei nélkül nincs közünk ahhoz, aki megoldhatja az életünknek a problémáját. Nincs közünk a feltámadott Jézus Krisztushoz. Nincs közünk az áldott, a gyógyító orvoshoz. A bűnbánatnak a könnyei, testvéreim, nem más, mint a léleknek a fürdője. Amiként fölújul az emberi test egy jó fürdés után, annyit jelent a bűnbánat könnye a lélek számára. Megtisztul. Új, tiszta, friss levegő áramlik az embernek az életében. A megtért embernek, a bűnbocsánatot nyert embernek a tiszta levegője veszi körül. Csak egyféle sírás tesz bennünket boldoggá, aki a bűnei fele tud sírni. Egy csodálatos, szép verset szeretnék idehozni elétek. Ady Endre írta, a világirodalomnak a legnagyobb tékozló fiúja, akit én hallatlanul szeretek, és akit én nem csak a vers művészetért tartok nagynak, hanem nagynak tartok, mint embert is. Nem volt, én nem találkoztam a világirodalomban még egy olyan emberrel, aki úgy ki tudta volna tárni a szívét olyan őszintén, olyan becsületesen, olyan igazán, a rosszat és a jót, a harcokat, a küzdelmeket, amik valójában ott élnek egy embernek az életében, mint éppen ő. Amikor én fiatal diák voltam, ki volt közösítve ez a nagy író? Meg volt bélyegezve. Azt mondták, hogy csak Petőfi Sándor és Arany János a költő. Ez az Ady, ez ki, ez a gyütment, ez a senki. És én ma már tudom, hogy a legnagyobbak között is talán a legnagyobb volt. Mert csodálatos ember volt. Egy vallomását mondom el előttetek úgy, mint amelyiket mindnyájan elmondhatnánk, akik itt vagyunk. Hallgassátok csak, így szól az egyik versében. Tagadni a múltat mellett verve, megbabonázva, térdepelve, megbánni mindent törve, gyónva, borulni rá egy koporsóra, testamentumot szörnyűt írni és sírni. Sírni, sírni. Ady Endre tudott sírni. Ő, aki térdig járt, amint mondta, vérbe a kébe az ember életének minden gyalázatos útját megjárta, tudott sírni a bűnei fölött. Tudott harcolni az üdvösségért, ahogyan Jákob harcolt a Jabbok partján. Volt az újkori irodalomnak még egy nagy alakja, és ezt úgy hívták Ady Endre. És így sírták el a bűnbánatnak a könnyeit az Isten választottai valahányan. Ezek nélkül, a könnyek nélkül nem lehet bejutni az Istennek az országába. Ilyen könnyek nélkül nem lehet bűnbocsánatot nyerni. Sirasd meg bűneidet, ó ember, a Krisztus sírjához úgy járulj ma könnyeddel, mondja az egyik régi csodálatos énekünk. Tudjátok, mi hiányzik ennek a mai embernek az életéből? Megkövült a szíve, és nincs orvos, aki kioperálja. Megkövültek az érzései, nem tud örülni, nem tud nevetni, és nem tud sírni. Hogy tudott sírni Dávid a bűnei fölött? És ezt tette naggyá. Ezt tette az Isten kiválasztott drága gyermekévé. Boldogok, akik sírnak, És most figyeljétek jól meg, mert itt jön a megoldás, mert ők megvigasztaltatnak. Megvigasztaltatnak. Azt jelenti ez, hogy az igaz bűnbánat könnyeit Isten az igaz öröm könnyeivé változtatja át. Az igaz öröm és az igaz boldogság könnyeivé. Ez a csoda ment végbe a fáraó udvarába, hogy csak egyetlen példára hivatkozza. Amikor József összetalálkozik ott a testvéreivel. Színes, csodálatos történet mindnyájan ismeritek, hiszen Józsefet eladták a testvérei. Eladták, meg akarták ölni, és amikor a József nagy emberré lesz, a fáraó első emberévé lesz, és az éhhalál elől oda menekülnek a fáraó udvarába, és kérve, könyörögve élelmet, búzát, Józsefnek a testvére is nem ismerik föl a nagy emberbe az egykor eladott kisfiú testvérüket. Amikor József felfedi magát előttük, följegyzi a Biblia, hogy egymásra borulnak és sírnak. És ebben a sírásban, ebben a közös zokogásban egyszerre minden bűnt elmos az Istennek az irgalma, kegyelme és szeretete. Boldogok, akik sírnak. Ki tudná elmondani, hogy mekkora kincset kapott ott ez a kis család, akik ott a könnyek között találtak egymásra. Emlékezzetek csak, ahogyan Jézus előtt ott térdel egy bűnös nő a Simon farizeusnak a házában. Egy bűnös asszony, akiről az nyilvánvaló volt, mindenki tudta róla, hogy bűnös életet él, és most ott van a világ megváltója, a tiszta, szent Jézus Krisztus lábai előtt. Egyetlen szót sem szól, csak sír. És ezek a könnyek beszélni kezdenek. És amikor nagyképűen a farizeus azt mondja, hogy miért nem zavarod el ezt a nőt? Hát nem tudod, hogy ki ez? Akkor Jézus mellé áll és azt mondja, hogy Simon, van valami mondani valóm néked. Ez az asszony, ennek az asszonynak sok-sok bűne bocsátatik meg, mert ez nagyon szeret. Aki pedig kevésbé szeret, annak kevesebb bűne bocsátatik meg. Pedig semmit nem mondott, de voltak könnyei, és azok beszéltek helyette. Boldogok, akik őszintén tudnak sírni a bűneik felett, mert őket az vigasztalja meg, akinek van hatalma a bűnöket megbocsátani, az Úr Jézus Krisztus. A házasság törő asszonynak a példázata talán azért került bele a Bibliába, hogy egy nagy igazságot deklaráljon benne az Isten. Az a csodálatos pillanat, amikor az vigasztal, akinek vádolnia kellene bennünket. Jézus Krisztus számtalanszor tette ezt, és teszi ma is. Jézus Krisztus az igazi bűnbánattal síró embert mindig megvigasztalja. Ahogy ezt a nagyon bűnös asszonyt megvigasztalta, egyetlen intésére, egyetlen szavára eltakarodtak a vádolói a szemei elől, és amikor ketten maradtak, akkor Jézus az ő drága, szelíd tekintetében ránézett, és azt mondta, hogy nézd csak körül, senki sem vádol téged, én se vádollak. Menj el, és többé ne vétkezzél. Testvéreim, azt, hogy a nagyvilágban mennyi boldogtalan ember él, az csak a jóságos Isten tudja. Mi csak annyit látunk, hogy épülnek körülöttünk az új házak, szaporodnak az autók, de hogy ezekben az új házakban és ezekben az autókban mennyi boldogtalan szív él, az csak Isten angyalai jegyzik föl talán. Ezek az emberek hozzászoktak már rosszhoz, jóhoz, dolgoznak már, mint a gépek. Nincs hétköznapjuk, nincs vasárnapjuk, nem tudnak örülni, nem tudnak sírni. Minden együtt van már, és akkor jön egy infarktus, akkor jön egy tragédia, de sokszor mondják el a lelkészi hivatalba, egész életünket átrobotoltuk, és most, amikor már minden együtt van, ímé ez a vég. És megkérdőjelezik, hogy vajon érdemes volt-e. Keresték ezek az emberek a boldogságot. Boldogok akartak lenni, és nem volt idejük egy pillanatuk se, hogy boldogok legyenek. Egy percük nem volt. Egy nyugodt pillanatuk nem volt. Nem tudtak boldoggá válni. Sokan hiányoznak ma a templomból, akik azért dolgoznak, mert egy boldog új életet, egy nagyszerű jövőt akarnak kiépíteni a számukra. Kergetik a kék madarat, és sohasem fogják utolérni. Egy szörnyű tragédia tesz majd pontot az életük végére, és egy borzalmas vallomás, egy eltékozolt életnek a megvallása. Drága testvér, hadd kérdezzelek meg, hogy tudsz-e még sírni? Fájnak-e? Vádolnak-e egyáltalán a bűneid? Jut-e eszedbe az, hogy te bűnös ember vagy? Gondolsz-e arra, hogy vannak az életedben még elszámolásra váró dolgok? Számba veszed-e azokat az akadályokat, amelyek elválasztják az életedet Istentől, Jézus Krisztustól, az üdvösségtől, a boldogságtól? Mert csak az ilyen síró emberekre ragyog föl a kegyelemnek a napja. És Isten mindenről gondoskodik, amire csak szükségünk van. Gondolsz-e arra, hogy Isten együttérző szeretettel hordozza a te egész életednek minden terhét? Az első világháborúban, hogy egy személyes élménnyel fejezzem be az ige szolgálatomat, az első világháborúban édesanyámmal kettesben maradtunk, én kis fiúcska voltam, 5 éves voltam, amikor az első világháború kitört. És mindvégig kettesbe éltük, szenvedtük, gyötrődtük át ezt az időt. Kettőnk élete összefonódott, szinte együtt lélegeztünk. És amikor anyámnak valami miatt meg kellett szídnie, fednie, vagy éppen a nyakon kellett ütnie valami hiba miatt, én keservesen sírni kezdtem, de anyám mindig túl licitált. És aztán egymást vigasztaltuk. Az első az volt, hogy anyám az ölébe kapott, körülcsókolgatott, bátorított, majd hogy nem bocsánatot kért. Fehérhajú idős ember vagyok, és ezt a drága alkalmat, ezeket a drága pillanatokat még ma sem felejtem el. Nem lehet azt fölmérni, ahogy mi a könnyeink között egyekké váltunk, ahogy egyszerre onnan elszállt minden rossz, minden gonosz, hogy nem volt boldogabb két ember a földön, mint amilyenek akkor ott a könnyeink között mi tudtunk lenni. És sokszor eszembe jut az Isten ígéje, boldog az az ember, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak titeket én is. Akinek van füle, az ma meghallott, amit üzent a lélek a gyülekezetnek. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A bűnbocsánat, az üdvösség, az örök élet beszédével. Amen.
Most hagyok egy perc csendet, ki mondja el a maga imáját magában. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva és tapasztalva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a záró énekünket keressük ki. 462. számú dicséretünket énekeljük végig mind a három versével. 462. számú énekünk első verse így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.